Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és hát arról beszéltünk, hogy mennyire más és mennyi mindent tud adni a hospice, hogyha eldobjuk a tévhiteket és odafigyelünk arra, hogy ez otthonápolás, ez családsegítés, való ez a családtagoknak a támogatása is, nem csak a betegi. Viszont egy picit ugranék, és én azt gondolom, hogy sokan nem ismerik a hospice megalakulásának a történetét Magyarországon. Erről mesélnél néhány szót, Kriszta?
Igen, természetesen. Hát kezdetek azok ugye nem Magyarországon kezdődtek, hanem az 50-es évek végén, a 60-es évek elején Londonban, ahol aztán Cicely Sanders megalapította a Szent Christopher kórházat, amikor felismerték, hogy a gyógyításon kívül a haldokló betegek méltósága és a haldokló betegeknek a megfelelő hangvételű gondozása és az odafordulás ebben a nehéz időszakban mennyire fontos, és legalább annyira fontos, mint a gyógyítás, és akkor utána egy évtizeddel később lépett be az Egyesült Államok, amikor a hospice már a 70-es évek végén már ott is teret nyert, és mi egy picit voltunk lemaradva, mert a 80-as évek végén már a csirái elkezdődtek, de Polc Alen, a Magyar Hospice Alapítvány egyik oszlopos alapító tagja, 91-ben társaival együtt megalapította Magyarországon az első magyar hospice alapítványt, ami jelenleg is működik, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy én egyáltalán most ott dolgozhatok, meg ott dolgozhattam az elmúlt évtizedekben, és utána a 90-es évek második felében már, ha jól emlékszem, 19, valahogy megragadt ez a szám bennem, 19 hospice otthonápolási vagy intézményi csoporttal megalakult a Magyar Hospice Palliatív Egyesület is, és akkor innentől kezdve indult Magyarországon a hospice ellátás.
Hogyan fogadta ezt a kezdeményezést az orvostársadalom? Vannak ilyen emlékeid?
Igen. Amikor én, ez már később volt, 2007-ben egy aktív intézmény, aktív osztályos főorvosaként váltottam lovat, és átmentem a hospice ellátásba, és ott lettem egy hospice osztály főorvosa, akkor a legkedvesebb kollégáim is megkérdezték tőlem így direktbe, hogy mitől értezte jobban a halálhoz, mint én? Tehát, hogy az orvosokban is volt egy ilyen kérdés, hogy mitől? Tehát most aki velünk dolgozott eddig egy osztályon, és mondjuk elismertük egymás szaktudását, egymás emberi hozzáállását, meg mindent, miért lesz jobb attól a betegnek, hogy egy hospice osztályra kerül, és nem egy aktív osztályon a kezelőorvos kíséri végig? Tehát ez egy nagyon tipikus kérdés volt, hogy miért értezte jobban a halálhoz, mint én? Én erre csak azt tudtam mondani, hogy egyrészt készültünk, tanultunk, és csapatban dolgozunk, és a fókuszba tudjuk tenni a beteget minden olyan tünetével együtt, amire igazából őszintén meg kell, hogy mondjam, az aktív osztályon, még egyszer mondom, se idő, se tér nincsen.
Nem soroltam föl, hogy mennyi mindennel foglalkozol, ugye belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos is vagy, és még nem is mondtam el mindent, ez csak azért, hogy a hallgatók, akik most kapcsolódtak be, ők is tudják. Egyébként, amikor erre a kérdésre válaszoltál, elfogadták a válaszodat? Milyen
visszajelzéseket? A válaszomat, hát így kacsintottak egyet, igen, tehát volt, aki úgy, de aztán szerintem az évek alatt kezdték elfogadni, és azt is kezdték fölismerni, hogy igen, az a pillanat, amikor az aktív onkoterápia és a tüneti terápia már egyértelműen szétválik, tehát amikor már aktív onkoterápia nincs, és csak tüneti terápiát lehet adni a betegnek, akkor már sokan, vagy többen voltak, akik elfogadták azt, hogy ebben a helyzetben igenis jogosan lép elő a hospice palliatív ellátás.
Mennyit változott a szemlélet, akár társadalmi szinten, akár akkor az orvostársadalom szintjén? Azt mondtad, hogy azért valamilyen szintű elfogadás azért az elmúlt években, évtizedekben elindult.
Igen, elindult, de meglátásom szerint nagyon-nagyon lassan halad. Nekünk, akik benne vagyunk, szinte nekünk a személyes felelősségünk az, hogy ezt hogyan tudjuk továbbadni, hogyan tudjuk megszólítani a százi orvost, hogyan tudjuk megszólítani a aktív orvos, aktív osztályon levő fiatalt. Tehát, hogy igazából meg még mindig ilyen, kicsit ilyen önszerveződés kapcsán megy, hogy nekünk kell nagy aktivitást beletenni abba, hogy úgy magától, úgy az orvostársadalom nem keresi ezt az ellátási formát. azért el kell mondanom, hogy ez nem ennyire szomorú, de hogy lassabban halad ez a dolog.
Mint ahogy haladhatna.
Mint ahogy haladhatna, igen.
Lehetne, igen. Jobb is, és kell érte tenni. Hogyan kerülnek hozzátok a betegek?
Van a tudatos bekerülés, amikor is, az ritka, amikor is a beteg felméri, hogy hol tart a betegségében, és ő maga, vagy a családtagja keresi az ellátási lehetőségeket, és akár a házi orvossal, akár a kezelő orvossal együtt úgy döntenek, hogy most már a hospice ellátást keresik föl. Ez a tudatos döntés, ez már azért jó, mert akkor ebben a döntésben ők nem előlegezik meg azt, hogy na hát, hogyha hospice, akkor már lemondtunk róla, na hát, hogyha hospice, akkor már az már csak a halállal egyenlő, nem. Tehát, hogy akkor ők úgy döntenek, hogy ez lehet egy jó megoldás. A másik lehetőség, amikor a kétségbeesett beteg utolsó pillanatban, és hozzátartozó utolsó pillanatban jelentkezik, hogy na most már nincs más hátra, csak a hospice, belátom. Ez is megint egy negatívból induló dolog, mert meg kell őket győzni, hogy nincs más hátra, mint a hospice, belátom. Emögött állhat egy nagyon-nagyon jó lehetőség is arra, hogy nincs más hátra, mint a hospice, belátom, de hogy ezt az időszakot meglepően értékessé tudjuk tenni, tehát nekünk ezt be kell bizonyítanunk. Tehát így is kerülnek a betegek hozzánk. Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ez megint egy jó történet. A legrosszabb történet az, amikor mondjuk egy aktív osztályról fölhív a beteg, vagy a beteg hozzátartója, vagy az orvos, hogy megoperáltuk a beteget, nincsen már több lehetőség, igazából itt hetek vannak hátra, és akkor előjegyzi a hospice osztályra. Maga az ötlet az nagyon dicséretes, hogy egyáltalán a hospice osztály eszébe jut valakinek, de a beteg számára ugye ez a legnehezebb, amikor belezuhan egy aktív ellátásból, egy hospice ellátásból. Most innen azért a mínuszokból indulunk, hogy a bizalmat kialakítsuk, meg az az igazság, hogy a legrosszabb az, hogy a betegeknek a jelentős része a hospice osztályra történő átkerülésük után, megvizsgáltuk, 5 napon belül meghal. Most 5 nap alatt nagyon kevés esélyünk van arra, hogy komplexen kezeljük a beteget, arra van esélyünk, hogy a tüneteit, a szenvedését, a szorongását csillapítsuk, és a hozzátartozó mellé álljunk, de azért erre kevés
az idő. 5 nap nagyon kevés.
Nagyon kevés. De ha több időnk van ezután, és nagyon sokszor több időnk van, mert ha összeáll a tím, és beleadunk mindent, a tüneti terápiát, az alvás problémáit, a szorongásoldást, a hozzátartozó támogatását, akkor a beteg jobban lesz. Tehát nagyon sokszor ezt veszük észre, hogy ez a palliatív tím a legreménytelenebb helyzetekben is ezzel a komplex kezeléssel el tudja érni azt, hogy a beteg jobban legyen, megközelíthetővé válik jobban pszichésen, a betegségéről elkezd tudni beszélni, az aggodalmáról elkezd tudni beszélni, tehát hogy van egy kis időnk arra, hogy összefésüljük a hozzátartozót a beteggel, ha összekelver van, akiket persze nem. Tehát, hogy ez is egy nagyon értékes időszak.
Pszichoterapeuta is vagy, és ez nagyon fontos, azt említetted az elején, abban a közegben, ahol dolgozol, hiszen itt olyan emberekkel foglalkoztok, akik az életük végén, vagy az életüket egy emberi méltósággal szeretnék befejezni. És említetted, hogy ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz összefésülni a dolgokat. Ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz ezt az emberi méltóságot a lehető legjobban nyújtani, a legjobban kínálni. Rengeteg félelem van, gondolom, ilyenkor a betegben, a családtagokban. Mik azok a félelmek, amik leggyakrabban megjelennek?
Az, hogy pszichoterapeuta vagyok, az ebben az esetben annyit segít nekem, mert nem gyakorló pszichoterapeutaként dolgozom, hanem maga a pszichoterapeuta képzés az adott egy olyan alapot, hogy ezekben a helyzetekben milyen kommunikációs technikákat, vagy milyen hozzáállást tudok elővenni, megerősített abban, hogy ezekben a nehéz helyzetekben hogyan tudom a betegeket jobban hallgatni, hogyan tudok jobban odafigyelni, tehát inkább ebben a szerepemben erősített meg. Jelentős számú az a beteg, aki kimondja, hogy halálfélelme van. És akkor ezzel általában nehéz mit kezdeni, mert ugye a vége az, hogy hát önnek halálfélelme van, jogos, hiszen meg fog halni. De nem, tehát ez a hozzáállás ebben a pillanatban sokkal inkább finomítható, mert hogyha rákérdezünk, hogy mitől fél, akkor, és van kellő időnk, és kialakult már egy bizalmi kapcsolat, akkor a beteg elmondja azokat a félelmeket, amitől valóban fél. Tehát, hogy fél a kiszolgáltatottságtól, hogy fél a fájdalomtól, hogy fél a fulladástól, hogy fél attól, hogy milyen űrt hagy maga után a családjába. A
bizonytalanság.
Fél a bizonytalanságtól, fél a sötétségtől, fél az egyedülléttől. Tehát ki lehet azt valahogy a beszélgetések kapcsán nyomozni, hogy valóban mi okozza a legnagyobb félelmet a betegnek, és hogyha egy kicsit is, főleg, hogyha nagyon meg tudjuk erősíteni abban, hogy ezeket a tüneteket, amiket ő elmondott, milyen módon fogjuk tudni csillapítani, vagy ad abszurdum megszüntetni, akkor a halálfélelemnek egy kis szeletkéjét már el tudjuk venni. És akkor így folyamatosan nekem az a feladatom, hogy ezeket a szeletkéket,
tehát oldani a szorongást.
Igen, elvenni, hogy de ha fullad, akkor fogunk tudni, hogyha fél, akkor fogunk tudni segíteni. Hogyha a család, akkor fogunk tudni beszélni erről. Tehát igen, tehát hogy oldani a szorongást. Tehát igazából, ahogy félek a haláltól, ezt árnyalni kell tudni, hogy valójában mitől is nyilván mindenki a haláltól, de hát, hogy annak milyen része a legfélelmetesebb számára, az azért általában kideríthető, és hát ha abban meg tudjuk tudatni, hogy segíteni tudunk neki, akkor szerintem a szorongás oldása már fél siker, ha esetleg siker szót lehet ilyenkor használni.
A hospice szó kapcsán beszélgettünk arra, hogy mennyi minden jut eszünkbe, vagy nem jut eszünkbe róla, viszont nekem ami eszembe jut, az az önkéntesség. És erről nem esett még eddig szó. Mennyire fogadtok, hogyan fogadtok önkénteseket ebben a munkában? Mert folyamatosan egy teamről beszélsz, egy csapatról beszélsz, amiben együtt kell gondolkodni, együtt kell tenni.
Igen, hát az önkéntesség, ami eddig kimaradt a beszélgetésünkből, az teljesen jogtalanul maradt ki, mert hogy az egyik legalább olyan fontos lába az önkéntes tevékenység, az önkénteseknek a részvétele ebben a csapatban, mint a szociális munkásé, vagy a lelki gondozóé, vagy nyilván nem a szaktudásuk miatt, de hogy egyáltalán, hogy vannak olyan emberek a társadalomban körülöttünk.
Szerencsére,
akik indítatást éreznek arra, hogy ebben a nehéz helyzetben segítsenek nekünk és a betegnek abban, és ezt tudnám a leginkább kiemelni, hogy egyénre szabottan még több figyelmet tudjunk fordítani rájuk. Tehát amikor egy betegnél azt szeretnénk elérni, és ez egy nagyon nehéz önkéntes munka, azt szeretnénk elérni, hogy a beteg ne legyen egyedül abban a nehéz helyzetben, amikor igazából már valahol a halálra vár, vagy pedig a haláltól fél, akkor az önkénteseinknek az a csendes jelenlévősége, nem magyar szó, a betegágy mellett, hogyha épp nincs ott a hozzátartozó, a nővér éppen a másik betegnél pelenkát cserél, mert bocsánat, szerintem teljesen életszerű, és az önkéntes ott tud lenni.
És csak fogja a kezét, vagy olvas, vagy bármi.
Értő hallgatással, uh-huh. Vagy egyszerűen csak olvas, vagy valami, az egy olyan lukat tömbe, vagy igen, tehát egy olyan hiányt tölt be, ami nagyon-nagyon fontos, mert a hospice-ban is lehet, hogy kevés az idő. De ha van önkéntes, akkor ezzel nagyon sokat tud nekünk segíteni, és a betegnek leginkább.
Van elég önkéntes, vagy lehetne
Nincs.
Több?
Lehetne több. Nincs, lehetne több, és ez most a betegágy melletti önkéntesekről beszéltünk, de egyébként egy csomó más, nagyon sok más olyan feladat is van a hospice körül, ami önkéntes munkát igényel. Akár egy kert, akár egy festés, akár egy... Tehát rengeteg.
Tehát, hogy azzal más dolgokkal is lehet segíteni.
Igen, aki nem a betegek mellett uh-huh. feltétlenül. Voltak olyan önkénteseink a másik intézményben, akik mondták, hogy hát ők még nem érzik magukat erősnek ahhoz, hogy a beteg ágy mellett, de például nagyon szívesen készítik elő a reggelit, vagy vasalnak, és érdekes, hogy ők voltak azok, akik aztán egyre közelebb kerültek a betegekhez. Ha már elkészítették, akkor bevitték, ha már bevitték, akkor fölvágták, ha már fölvágták, akkor megetették, és akkor elkezdtek beszélgetni. De hát ez egy
folyamat.
Ez egy folyamat. Lehet, hogy ez egy folyamat, igen.
Egy ilyen területen milyen a férfiak és a nők aránya? Nyilván nem statisztikákra, inkább tendenciákra vagyok kíváncsi.
Női túlsúly van 95%-osan. Tehát mind az önkéntesek, mind a nővérek, ápolók, orvosok, egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országos szinten is, de az én két alapvető Budapesten egy jelentős hospice ellátást biztosító munkahelyemen is elvétve akadt férfi kolléga.
Pedig hát sokszor azért a betegek ellátásánál a fizikai erőre is szükség lenne. Ha egy pillanatra még visszatérünk hozzád, és ahhoz, hogy néha tényleg ki kell kapcsolni ebből a világból, töltődni, hogy utána az ember újra teljes erővel, erőbedobással tudjon ebben részt venni, neked mi segít, és mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
Én nekem állataim vannak, tehát, hogy én a kutyák és a lovak között érzem magam jól, tehát ez már évtizedek óta így van.
Terápiás kutyákat is értsünk ez a...
Terápiás kutyákat is. Most már igazából egy vizsgázott terápiás kutyusom van, mert az egyik már kiöregedett, a másikra meg már nem volt energiám igazából terápiás kutyává tenni. De hogy igen, és ez egy olyan hobbi, ami egyébként meg... Nagyon jó, mert átfedi a családot is, tehát ugyanúgy a barátaim, a unokáim, ugyanebben a légkörben kutyáznak, lovaznak, stb. Tehát, hogy ez nekem
egy teljes egész.
Én szerintem ez nagyon, nagyon sokat segít abban, hogy én ezt csinálom, tudjam csinálni.
És hogyha már terápiás állat, akkor ez viszont visszaad a munkádra is, gondolom.
Igen,
azért
igen.
Ezeket a terápiás kutyákat sokszor a betegellátásban is be lehet vetni.
Be, abszolút be lehet venni. A terápiás kutyák, ugye többfajta terápia van kutya segítségével, itt a hospice-ban inkább az úgynevezett állatasszisztált terápiát használjuk, amikor az állat ugye jelenlétével bizonyos fajta képességeket, érzéseket, érzelmeket mozdít meg, szabadít fel, tehát asszisztál ahhoz, hogy a beteg kinyíljon, asszisztál ahhoz, hogy a szorongása oldódjon. Úgy is hívta az egyik betegem, hogy szőrös fájdalomcsillapító a kutyát, tehát ezek nagy élmények, amikor észreveszed, hogy már csak a kutya jelenléte meg a simogatása, mit jelent egy előre haladott daganatos betegnek, akik az élet vége felé közeledik, mert hogy ilyenkor felértékelődnek a szépségek, egy viráglátványa, egy érintés, és abszolút háttérbe szorul az anyagi, az egzisztenciális probléma, a munkahelyi kapcsolatrendszer, tehát hogy ilyenkor ezek a természetes mozdulatok, és hogy ott van egy élőlény, akit büntetlenül lehet simogatni, szeretni, és nem kell vele feltétlenül beszélni, és nem kell vele megoldani a problémákat. Tehát ezek nagyon nagy élmények, amikor a kutya jelenléte.
Akkor jó a pillanatban lenni.
Igen, a pillanatban lenni, igen.
Arról beszélgettünk, hogy mennyi mindent tudtok adni, viszont nem beszéltünk ennek a rendszernek a működéséről, és arról, hogy ha valaki akár egy kerítésfestéssel, vagy akár egy kertrendezéssel, vagy a beteg mellettüléssel nem tudja támogatni a ti munkátokat, akkor van más lehetősége bekapcsolódni ebbe?
Igen, nem beszéltünk arról, hogy a hospice ellátás az a betegek és a hozzátartozóik számára ingyenes. Tehát ez az alapítvány, de egyébként nyilván a kórházi osztályok, egészségügyi intézményekben levő hospice osztályok is ingyenesen nyújtják a hospice ellátást a betegeknek. Egy alapítványnál ez azért kiemelten fontos, mert a Nemzeti Egészségügyi Biztosítási Alapkezelő, azaz a NEAK, mivel állami feladatot látunk el, természetesen betegellátásban finanszírozást nyújt, de ez a finanszírozás a betegeink száma alapján az összes egész működési költségünknek körülbelül a 20%-a. És a többi 80%-ot ugye az alapítványnak kell előteremteni. Az utóbbi időben állami támogatásokban is részesültünk, viszont a legnagyobb probléma az, hogy a nővéreinknek a fizetése egy az egyben az alapítványnak kell állnia, és amíg a nagyobb intézményekben és a kórházakban bérkompenzációt kapnak erre, az alapítványok nem. Tehát ez egy nagy kihívás, ezért pályázunk, és adományokkal tudjuk fönntartani magunkat, és a civil alapítványoknak ez egy elengedhetetlen és a működésükhöz szükséges forrás, hogy a társadalom gondoljon rájuk, és valamilyen szinten adományozzon a működési fenntartásunkhoz. A lehető legjobb és legtisztább példa az 1%. Tehát az 1%-ból, amit mi kapunk, az körülbelül 2 havi fenntartásunkat fedezi.
A nővérek bérét, az eszközöket, gondolom.
Az eszközöket, a rezsit, mi egy bérelt, önkormányzattól bérelt épületben vagyunk, nagyon kedvezményes bérleti díjjal, amiért egyébként tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert az elmúlt évtizedekben ez nem változott, de az összes többit magunknak kell kitermelni. És az adományok ezekben nagyon-nagyon fontosak.
Nehéz ezt az intézményt így fenntartani?
Jelenleg most, ebben a pillanatban biztonságban vagyunk, mert mert van megtakarításunk, de hogyha folyamatosan nem jutunk pályázatokhoz, adományokhoz, támogatásokhoz, akkor azért ez évekig nem tartható. Nagyon nehéz. Tehát folyamatosan adományszerző tevékenységet folytatunk, és benne vagyunk az Etikus Adománygyűjtők Szövetségébe, tehát tényleg ez egy fontos területe, és nagyon számítunk a társadalmi összefogásra és a cégeknek is a támogatására.
Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy akár magánszemélyként, akár, és ahogy elmondod, igen, akár cégként is lehet segíteni. Egyébként éves szinten hány embert láttok el?
Éves szinten körülbelül 600-700 beteghez jutunk el, hogyha belevesszük, mert nem csak otthonápolásunk van, és fekvőbeteg ellátásunk, hanem fájdalomambulanciánk van, életvégi ellátás munkacsoportunk van, vagy életvégi ellátástervezésben segítünk, pszichoonkológiai ambulanciánk van, tehát egy nagyon széles körű szakmai színvonalon dolgozik az alapítvány, amiről eddig nem is beszéltünk, tehát szerintem nagyon sok beteget látunk el, és ez egy nagyon értékes tevékenység, és minden adományt, amit kapunk, azt az alaptevékenységünkre fordítjuk, tehát a betegellátásra, a szemléletformálásra, az oktatásra, amik az alaptevékenységeink között vannak.
Nagyon nehéz lehet így a mindennapokban, és onnan is indultunk, hogy ez egy nagyon nehéz, de szép téma, amiről beszélgetni fogunk. Mennyire tud a mosoly, vagy éppen a humor része lenni egy olyan életnek, ahol folyamatosan szembe kell nézni a halállal?
Elválaszthatatlan. Én azt látom, hogy mind a betegek, mind a hozzátartozók, mind aki megfordul ebben a rendszerben, azt emeli ki, hogy egyszerűen nem gondoltam volna, hogy ebben az életszakaszban, ebben a nehéz helyzetben, ebben a munkában ennyi nevetés és ennyi humor szorulhat bele. Valahogy az embernek, mivel hogy minden perc értékes, és amíg élünk, a túléléshez ehhez szüksége van. Tehát nevetés és humor nélkül, és ez nagyon megvilágosodik itt, ebben a nehéz helyzetben, hogy igen, ott van, elkerülhetetlen. Nem, anélkül valahogy nem is működik. Ez biztos van, hogy mélyebb pszichológiája van ennek a dolognak, de hozzánk tartozik. És a betegekhez, és a hozzátartozókhoz is, és a itt dolgozókhoz is.
Zárásként a hospice egyik legfontosabb üzenete, hogy az utolsó pillanat is az élet része. Ezt valljátok. Mit üzennél azoknak, akik félnek beszélni a halálról? Mert hogy innen indultunk, hogy sokan ezt kerülik, ettől tartanak.
Hát én azt üzenném betegek és a hozzátartozók is saját tapasztalataim alapján, hogy minél jobban félünk róla beszélni, annál félelmetesebben magasodik fölénk. Ha hisszük, ha nem, ezt csak akkor tudjuk megérezni, hogyha kipróbáljuk, hogy minél többet próbáljunk beszélni róla.
Ezért is fontos az a mosoly, amit előtte említettél, mert hogy ez tényleg egy nagyon nehéz dolog, egy nehéz pillanat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vállalás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma beavattál ebbe a világba bennünket. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Dr. Tóth Krisztina belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.